Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal az Örökmozgó Filmmúzeumban látogattam el, ahol Bíró Ferenc könyvtáros diagyűjtővel beszélgettem a diakiállításról, illetőleg Gergely Klárával, az Örökmozgó Filmmúzeumnak a vezetőjével. Hallgassák meg a riportot! Arra kérlek, hogy mutassad meg az Örökmozgó Filmmúzeumot.
Mindenek előtt mondanék egy pár szót a jelenleg Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet néven futó intézményről.
Hiszen ennek a része a filmmúzeum.
Így van, tehát erről mondanék egy pár szót. Magyar Filmarchívum 1957-ben jött létre, Színház és Filmtudományi Intézet néven. Addigra már a néma filmanyag 90%-a, hangos filmanyag 40%-a megsemmisült, de a fennmaradt filmeket 1957-től így gyűjtötték. 2011 évben kapta a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet elnevezést. Ennek a telephelye 1976 óta a Budakeszi úton van. Az Örökmozgó Filmmúzeum a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a mozia. Itt kerülnek levetítésre azok az alkotások, amik hozzánk kerültek az évek hosszú során. Ennek a mozinak a története 1912-ig nyúlik vissza. Először Royal Nagymozgó néven futott, aztán volt Vesta mozi, Erzsébet mozi, aztán Mátra mozi, 1984-től Mátra mese és ifjúsági mozi volt a neve, és 1991-től Örökmozgó Filmmúzeum. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet az ország egyetlen filmes közgyűjteménye. Itt digitalizáljuk, összegyűjtjük és online elérhetővé tesszük a teljes magyar kulturális örökséget, beleértve a szépirodalmi, képzőművészeti alkotásoktól egészen a filmekig. Az Örökmozgó Filmmúzeum 2012 tavaszától adott helyet az ország egyik legnagyobb diagyűjteményének, amelynek a tulajdonosa Bíró Ferenc gyűjtő úr. Ez az egész gyűjtemény itt található a moziban, és ennek is a digitalizálása folyamatban van. A diafilm történeti kiállításról majd bővebben a Bíró Ferenc úr fog beszélni. Azt még megemlíteném, hogy mi itt minden filmhéthez, fesztiválhoz, filmnaphoz igyekszünk kiállítást csatolni. Most jelenleg lengyel filmnapok van a moziban, és ehhez egy ilyen kisebb plakátkiállítás kapcsolódik, ami természetesen a levetítésre kerülő filmek plakátjaiból áll. Régiekről beszélek. Aztán március közepétől animációs kiállítás kerül a falra. Rajz, filmképek, eredeti rajzok, klasszikus animációs mesefilmekből címmel. Március végén skandináv fesztivált szervezünk a dán, svéd és norvég nagykövetségnek a közreműködésével. Ehhez is az ő kultúrájukhoz kapcsolódó kiállítás lesz látható. Aztán szintén márciusban Irán éve rendezvénysorozat indul, ehhez egy fotókiállítás kapcsolódik, ami Irán napjainkban a magyar turista szemével címet fogja viselni. Ezen kívül rendszeresen együttműködünk a Betlen téri színházzal, ők ilyen táncművészeti fotókat állítanak ki, általában ilyen zenés táncos filmeket szoktunk bemutatni a közreműködés során, és nagyon szép fotókiállítást szoktak áthozni. Most is itt van, csak most lecseréltük egy dia filmsorozathoz kapcsolódó kiállításra, és ezen kívül meg az új digitalizált DVD kiadványainknak a régi plakátjait szoktuk még kitenni, amikor így megjelenik egy új film. Most például Dériné jelent meg, és éppen várom a korabeli plakátokat, hogy tegyük ki a... Eléggé nagy az érdeklődés, be szoktak jönni, és vásárolják a DVD-ket, és akkor lehetné.
Ezeket a kiállításokat ki és mikor látogathatja?
Hát a mozi nyitvatartási idejében bárki látogathatja, ezek nem kerülnek pénzbe, tehát ide bárki bejöhet és megnézheti. A Bíró Ferenc úrnak a kiállítása, hogyha valaki szeretne segítséget, tehát magyarázatot, meg kipróbálni szeretné ezeket az eszközöket, akkor annak a belépti díja 300 forint, és akkor Bíró Ferenc úr szívvel, lélekkel bármilyen kérdésre válaszol.
Hogy jött az az ötlet, hogy diafilm kiállítást rendezzenek?
Az az igazság, hogy ez a sok eszköz nincs miért ott eldugva álljon egy kis helységbe, meg impozáns, jól néz ki, és hát végül is a filmhez kapcsolódik, tehát a filmnek a történetéről szól, és én szerintem meg kell mutatni mindenkinek.
Szó volt a digitalizálásról. Ennek mi a célja, archiválás, vagy megmutatni a közönségnek?
Hát mindkettő. De azt hiszem, hogy megmutatni a közönségnek ez az interneten keresztül a leghatásosabb ma. De ezekről majd bőven Bíró Ferenc úr szerintem minden részletről tud érdekes információkat mondani. Köszönöm, hogy a lehetőséget, hogy elmondhattam.
Én is köszönöm, és akkor átadom a szót. Hogyan jött létre ez a gyűjtemény?
Hát a gyűjtemény az úgy jött létre, hogy én gyerekkoromtól fogva gyűjtöttem ezeket a filmeket, illetve azzal nem árulok el zsákba macskát, hogy ugye az erendendő foglalkozásom az könyvtáros, tehát nagyjából az, hogy hogyan kell egy gyűjteményt kialakítani, fölépíteni, azt valójában sikerült megoldanom. A legnagyobb gondom inkább az volt, hogy már kinőtte a gyűjtemény azt a lehetőséget, amit otthon egy lakásban lehetett biztosítani számára, illetve az nem nagyon tette alkalmassá a publikálást, illetve csak az elektronikus publikálást tette lehetővé, tehát az interneten való megjelenést, és akkor 2012-ben kezdődött az, hogy itt ebbe a moziba elhelyeztük az én diagyűjteményemet, de ennek is van egy bizonyos előnye, vagy előzménye, mert amikor a 60-as, 70-es években ez Mátra Mese moziként működött, akkor itt mindig tartottak diavetítéseket, tehát akkor én ifjú szülő voltam, és eljárogattunk a gyerekeimmel, sőt ennek filmtörténeti érdekessége is az, hogy azok a színészekkel készült hangfelvételek, amelyeket aztán később meg lehetett venni a diapoltba vagy itt-ott, azok ezekhez a bemutatókhoz készültek eredendően, és utána lett belőlük széria, tehát kiadvány. Most a gyűjteménnyel kapcsolatban pedig úgy éreztem, hogy a filmintézet a legjobb hely, mert egyrészt meg lehet őrizni, a profiljába vág, de ugyanakkor azt is tudja biztosítani, ami egy gyűjtemény lényege, hogy lehessen használni, lehessen nézni. Tehát minden hónapban egyszer van egy nyilvános mesevetítés, aminek az a neve, hogy mozog is, meg nem is, és az a lényege a vetítésnek, hogy vagy egy íróköré, vagy valami témaköré szervezzük a vetítéseket, és azért mozog is, meg nem is, mert mindig mozgófilm betétek is színesítik, nem csak diavetítés van, hanem azonos témából, vagy ha ugyanannak a történetnek volt diaváltozata, vagy mozgófilm változata is egyszerre, akkor mindkettőt bemutatjuk, hiszen a diafilm a videót, meg a számítógépes rögzítést, meg sokszorozást megelőző eszköz volt, tehát a híresebb rajzfilmekből, mesefilmekből, vagy esetleg játékfilmekből készültek diaverziók. Tehát így a dolog nagyon jól működik, metodikailag pedig ez egy több mint 100 éves dolog, mert a régi Uránia, ami ugye az Uránia mozi mai napig fönnáll, az ottani ismeretteresztő előadások is úgy zajlottak, hogy kombinálták a mozgófilmes elemeket, igaz, hogy rövid kis film részletekkel, meg a diavetítést. Tehát nagyjából ezt a vonulatot, ezt talán a mai 21. századi gyereknézőknek vagy szülőknek nem jut eszébe, de ennek a metodikai alapja valamikor a 20. század elejére, 19. század végére nyúlik vissza. A gyűjtemény pedig hát az üveges diaképektől, tehát a 19. század utolsó harmadától egészen napjaikig, tehát a tegnap vagy a jövőben megjelenő diafilmekig is, mindebből legalább egy hazai példányt igyekezett megőrizni.
Mi a tapasztalat? Hogyan fogadják a mai gyerekek a diafilmet?
De most ez egy nagyon érdekes, én szoktam tartani óvodás csoportoknak is vetítést, és az a tapasztalatom, hogy ugyan a filmipar, meg egyáltalán ez a rész a filmiparnak, az nagyon nyomja ezt a 3D-t, meg különböző műszaki, meg technikai megoldásokat, de valójában a gyerekeket nem ez köti le, mint hogy ezt tévesen hiszik, hanem maga a mese, meg a történet. Tehát ugyanolyan izgalommal figyelnek, amikor van úgy egy rendezvény, hogy elolvassuk az eredeti mesét, és utána megnézzük annak a diafilm változatát, annyira nem hiányolják ezt a különböző 3D-t, bár erre is van lehetőség, mert vannak sztereó nézőkéink, és akkor azokat mindenkinek a kezébe adom, és sorra az óvodások körbe adják az eszközöket, és akkor tudnak nézni 3D-t, illetve készült 3D-s diafilm is, tehát azért a korral haladunk, ez a dolog lényege technikailag.
3D-s diafilm mióta készült?
Tulajdonképpen 2 éve vagy 3 éve készült az első, és egy Arany László mese, a Farkas Tanya, az készült el 3D-be. És itt a moziba levetítettük, amikor emlékben mindenki elvihetett egy ilyen piros-zöld szemüveget. Utána az övé lehetett.
A gyerekek, amikor ide eljönnek, illetve leginkább a szüleik, milyen emlékeik vannak a diakorszakból? Vannak-e különleges kívánságaik?
Én azt gondolom, hogy általában mindennek örülnek, és a kívánságok azok szinte kimeríthetetlenek, mert szinte nincs olyan cím, hogyha valaki megkérdezi, hogy ez a történet, vagy csak elmeséli, amire gyerekkorából emlékezett, ha én nekem is az eszembe jut, akkor biztosan mondhatni, hogy megtalálható. És általában a szülőket, nagyszülőket a nosztalgia hozza el, és nagyon jó házzal futnak ezek a diavetítések, tehát negyed félházzal, amely moziban 20-30 vagy 60 néző, az már nagyon jó eredménynek számít, és annyian eljönnek egy ilyen diavetítésre, mert mondjuk a mai villódzó technikával szemben azért ez egy sokkal nyugodtabb együttlétet biztosít, még akkor is, hogyha itt a nagyvásznon nézzük ezeket a filmeket, aminek viszont van egy nagyon nagy előnye, hogy otthon ilyen méretet nem lehet előállítani.
Szoktak esetleg olyan összejöveteleket tartani, mondjuk születésnapi vagy egyéb ilyen alkalmakkor, amikor kifejezetten kérik a filmet?
Volt már ilyen, egy-kettő volt ilyen, akkor az van, hogy előre megállapodunk, hogy kifizetnek valami X összeget terembérért, és akkor abban is megállapodunk a szülőkkel, hogy mi legyen az a film, amit levetítünk, és akkor lehet itt a előtérben, itt lehet egy kicsit uzsonnázgatni, tortázni, vagy pedig benne a nézőtéren megnézni bármit.
És a kiállításra lehet ugye tárlatvezetést kérni, ezt mennyire veszik igénybe az emberek?
Hát az az igazság, hogy nem túlzottan, mert ugye maga elmeséli ez a pár didaktikus panel a dolog lényegét, főleg akkor kérnek tárlatvezetést, hogyha csoportok jönnek. Egyénileg egy-két ember van, akkor nem is kérek tőlük jegyet, hanem elmondom a tudnivalókat, mert ennyire komolyan nem lehet venni, de azt tapasztalom, hogy amikor iskolák jönnek, vagy művészeti egyesületek, vagy bármi ilyen népnevelő célzatú összejövetel van, akkor kérik ennek a csoportos bemutatását is. Meg hát sok gyereket csak úgy lehet lekötni, pláne óvodások olvasni nem tudnak, úgyhogy muszáj ki kell magyarázni, hogy mi micsoda, akkor be lehet a filmet fűzni, be lehet dugni a konnektorba, persze ez miután árammal működik, hát azért nagyon vigyázni kell, hogy mit csinálnak, de ez a dolog is megoldható, illetve hál' Isten a dianézés az olyan, amikor csak a sztereónézőket nézegetjük, hogy az nincs elektromos áram kapcsolva, az teljesen balesetmentes. Amire viszont nagyon föl kell ülni a figyelmet, hogy óvatosak legyenek azok az üvegdiaképek, mert az lejtik, akkor annak annyi, de eddig még nem történt ilyen károsodás.
És a látogatók, mi érdekli őket a leginkább? Mi az, ami a legvonzóbb vagy legizgalmasabb számunkra?
Hát 2 témakör, a felnőttek részéről inkább mint kordokumentum jelentkezik, tehát az 50-es, 60-as évek, amire emlékeznek, meg különösen az 50-es évek eleje, amikor ez a műfaj a virágkorát érte. A gyerekeknél ott tulajdonképpen van, mi hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk. Inkább itt van egy kínálat, amit én próbálok olyan színesre megcsinálni, hogy minden korszakból legyenek filmek, és akkor ők ez a kínálat juttat, eszükbe esetleg más történetet. Mindig úgy oldom meg, hogy van egy alap, 5-6 film, amit kijelölök, de ha látom, hogy a közönség nagyon érdeklődik, akkor megkérdezzük, mert azért elő van készítve még ilyen ráadás, hogy mit szeretnének még megnézni, megszavaztatom, hogy ez legyen, és akkor azt is megnézik.
A különböző szerkezetek vannak kiállítva, mennyire szeretik kipróbálni?
És szeretik kipróbálni, könnyen tudják kezelni, meg elmesélgetem nekik, hát van, amit lehet kezelni, a dianézőt tudják kezelni, a dianézőt tudják kezelni, a diavetítők közül ezt a plét, a nagyon régi eszközöket, azokat természetesen nem tudják kezelni, csak elmagyarázom, hogy hogy működhetett, mert ma már azokat elektronikusan sem, vagy elektromos árammal sem nagyon tudjuk használni. Most emellett ugye van a dolognak egy honlapja, tehát aki közben is akar diafilmet nézni, az minden további nélkül meg tudja ezt csinálni, vagy vásárolni is lehet filmeket, itt a moziban is lehet venni 1200 forintért, és azon kívül a játékboltokban, könyvesboltokban is árusítanak diafilmeket. Ezek részben a régi történetek felújításai, részben pedig hát a mai meseírók is írnak erre a műfajra, sőt a képzeti főiskolán, meg az iparművészetén, a Moholin, van is olyan animációs szaknál, ahol ezt a diafilm rajzolgatást is megtanítják, hiszen ez a storyboard lényegében csak egy kicsit jobban kidolgozott változata a forgatókönyvnek.
Köszönöm, most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorban.
Most a zene után folytatjuk műsorunkat, tehát az Örökmozgó Filmmúzeumban járunk Budapesten. A kérdésem, amire a választ mindjárt hallják, milyen jellegű anyagok vannak a diagyűjteményben, és mekkora mennyiségben?
Most a gyűjtemény törzsanyaga az maga a diafilm, illetve a diasorozat. Ha címeket tekintünk, akkor ez több mint 5000 egységet címet jelent, és ha a képanyagot nézzük, akkor ez több százezer felvételt, képet egyenként. Ezeket most függetlenül, hogy milyen célból készültek, a lényege az, hogy az állomány 90%-a filmnyersanyagra fotografált dia legyen, akár olyan, ami a fényképezőgép méretű, akár ez az úgynevezett Edison méretű, tehát a mozifilm képmérete, amit mi diafilmként ismerünk. Tehát a kettő együtt alkotja a törzsanyagot, ami maga a filmgyűjtemény, és ez a filmgyűjteménynek a legrégebbi darabjai valamikor az 1920-as évekből indulnak. A háború előtti korszaknak a földolgozása az egy nagyon érdekes anyagot mutatott, és hogy ez mennyire érdekes, ez most pont a digitalizálás hozta elő, hogy az egy nagyon egységes és nagyon jópofa dolog. Pár cég gyártott a háború előtt ilyen filmeket, hármat, négyet lehetett azonosítani, ezek közül a két leghíresebb a Falu Urániája és a Budapest Székesfőváros pedagógiai filmgyára, ez külön megérdemel tanulmányokat, meg egyebeket. Utána vannak a mai napig ismert diafilmek, amik lehettek ismeretterjesztőek, politikaiak, mesetörténetek, ez teljesen mindegy. Ez maga a törzsanyag legnagyobb része, ez az 5000 cím, ez valójában a filmanyag. Ehhez társul egy szövegkönyvanyag, hiszen az a film, ami nem volt felirat a kép alatt, amit mi diafilmként ismerünk, ahhoz szövegkönyvek társultak. Ez egy másik egysége, ez a szövegkönyv, illetve ugyanezeket a nyomtatványokhoz sorolhatók, a különböző árjegyzékek, a különböző plakátok, mint apró nyomtatvány, egészen odáig elmenve, hogy amennyiben készült például a reklámból gyufáskatula, ami diafilmet reklámozott, az is megvan a gyűjteményben. Ez még kiegészíti egy olyan anyagrész, és ez még mindig tartalmi, hogy a 60-as években, amikor az elektromos technika eljutott odáig, hanglemezek, illetve magnókazetták készültek a diafilmekhez, ez az a színészek által elmondott ismeretterjesztő vagy meseanyagok. Ezek is megtalálhatók a gyűjteményben, és ennek a feldolgozása egy elkövetkezendő feladat. Tehát ezt nevezhetjük a második nagy részének, a filmek kiegészítő anyagai. És azon kívül van egy harmadik nagy egység, miután ez egy média, bár nem abban az értelemben, hogy ma a tömegkommunikációs eszközöket használjuk, tehát mindig kellett hozzá valami technikai eszköz, hogy ezt ne csak szabad szemmel azokat a pici képeket nézzük, ezért szintén a 19. századtól napjainkig minden kereskedelmi forgalomban Magyarországon jelentős és diafilmet is vetíteni tudó készülékből van egy-egy példány, függetlenül attól, hogy ez milyen gyártmányú, mert hiszen ezeket az eszközöket nem csak Magyarországon állították elő, sőt Magyarországon akik előállították, ma már nem léteznek, ilyen például a MOM, a Magyar Optikai Művek, amelyek nagyon jó vetítőket csinált, vagy a lemezárugyár, tehát ezek nincsenek, de természetesen orosz, lengyel, német és egyéb francia, egyéb gyártmányú készülékek is vannak a gyűjteményben. Ezek valami úton, módon Magyarországra kerültek, legtöbbször kereskedelmi útvonalon, de még amerikai diavetítőnk is van, tehát nagyon széles spektruma van, tehát ez a harmadik rész maga az eszközgyűjtemény. Na most kicsit kapcsolódik a filmhez, és egy átmenetet képez, hogy a videó előtti korszakban ezek a diafilmgyártók, meg a hozzá csatlakozó gyártók készítettek keskeny filmeket is, nem a 16-osra gondolok, hanem a 8 mm-es kis filmekre. Ezekből is van egy nagyon pici kollekció, ami szintén alkalmas arra, hogy megnézzük. Ilyen kiáltás is volt, és tervezünk majd a házi moziról is valójában egy pici kis kiáltást. Tehát ez a három nagy csoport, a filmek, a nyomtatott dokumentumok, illetve az eszközök, ebből a háromból áll össze a gyűjtemény.
Fantasztikusan sokféle, sokrétű ez a gyűjtemény. Mennyi idő alatt? Hány évtized munkája van mögötte, gyűjtése?
Hát, ha nem számítom a gyerekkoromat, ami mondjuk akkor 60 éve, hogy elkezdtem, de ez egy csacskaság, valójában azt kell mondjam, hogy 74-ben a könyvtár szakon ebből írtam a szakdolgozatomat, és azóta a témát folyamatosan gondozom, tehát azt kell mondani, hogy egy durván 40 éve, amikor ez még a fénykorát élte, akkor kezdtem vele foglalkozni, és hát tart a mai napig.
Egy könyvtáros hogy kezd el foglalkozni a diafilmmel, mint könyvtáros?
Hát úgy kezd el foglalkozni, hogy ezzel nem árulok el titkot, hogy valójában a diafilm a könyvtárakban jelent meg, hasonlóan a hangremezekhez, meg egyéb sokszorozott dokumentumokhoz. Ugyanúgy, mint napjainkban a könyvtárakban fellelhetők a videókazetták vagy DVD-k, de valójában ugye a DVD kölcsönzés azért kialakult későbbiekben egy iparág, a diafilm kölcsönzésből soha nem alakult ki ebből a szempontból iparág. Akkor voltak legális diakölcsönzők, amikor még nitrofilmen voltak a filmek, és nagyon kellett vigyázni arra, hogy hogyan használják, akkor voltak kölcsönző helyek. A lángmentes film, tehát 1952 után szinte mindenki hozzáférhetett, egyrészt olcsó volt, másrészt nem volt balesetveszélyes. Mert azt tudni kell, hogy nehezebben ég a lángmentes film, mint például a papír.
A nitrofilmek, tehát a legkorábbi filmek mennyiben különböznek a későbbiektől külsőben és kezelési módban?
Inkább kezelési módban különböznek, annyiban, hogy 60-70 fok melegnél, melegebb helyen nem szabad őket tárolni, vagy nem lehet órákra kirakni őket a napra, mert akkor biztos meggyullad, de ez a két háború közti anyag, ez fémdobozokban, ami megmaradt, ez fémdobozokban van, és szépen el van ezen a enyhe hőmérsékleten, de formájára valójában a szabványt már Edison az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején kialakult ez a két formátum. A fényképezőgépes az 1919 körül időben, a mozifilmmel együtt pedig a normál méret. Tehát a film mérete nem változott, a hordozóanyag változott meg az 50-es évek második felétől, de nem is egyszerre, mert amikor már a diafilm kötelezően éghetetlen filmen volt, még a mozi forgalmazás mindig ment vígan nitrofilmen, mert az egy jobb minőségű képet adott egy kicsivel. Tehát ugye itt a fotokémiai iparnak a fejlődése határozta meg ezt a dolgot. Az üvegdiaképekkel ott semmi gond nincsen, azok nem gyúlékonyak, viszont ott meg azok törékenyek. Úgyhogy mindegyiknek megvan a maga hát problémája.
A két világháború közötti filmeknek a témái milyenek voltak? Ugye voltak oktató, ismeretterjesztő, és gondolom szórakoztató.
Igen, igen. Na most, ami megmaradt, érdekes módon szórakoztató jellegű történet nem maradt meg. Valószínű, hogy azok el is koptak a saját korukban, én azt gondolom. Ami fönnmaradt, az nagyon érdekes, azok főleg földrajzi jellegű filmek, mezőgazdasági, illetve elég szép számmal akadtak vallás és egyházi témájú filmek, tehát például ami elképzelhetetlen volt az 50-es években, de a két háború közti időből megmaradt Jézus életéről szóló üvegdiasorozat, vagy fiafilm, vagy például a Magyar Szentek életét bemutató film, tehát ilyen anyagok készültek, illetve nagyon érdekes, hogy ennek az volt a szerepe, főleg a falu urániája előadásainak, hogy megcsonkították ugye a Trianon utáni Magyarország lakosságát, hát próbálják lelkületben jobb kondícióba hozni, és 12 előadó járt az országot, és vetítettek a különböző falvakban, amiről fönnmaradtak följegyzések, és pár filmteket is fönnmaradt a gyűjteményben.
A pedagógiai intézet milyen jellegű filmeket készített?
A pedagógiai filmgyár az kimondottan oktató jellegű filmeket készített, például ilyen, hogy az ember ellensége a légy, ez mondjuk egy egészségügyi film volt, vagy készítettek a fenyőfa feldolgozásáról, vagy nagyon jó város ismertető filmeket, például van egy három részes, nagyon szép összeállítás az Alföld városai, de Miskolc, Lilafüred, Pécs, Szeged, Esztergom, ezekről mind készültek a háború, két háború közti időszakban filmek, amelyek meg is maradtak, de például a két háború közt készült Tamás bátya kunyhójával nem találkoztam, az már csak a háború utáni, pedig a katalógusok szerint volt például ilyen történet is.
Ezeket a filmeket most a városismertető filmekre gondolok rajzolták, vagy fényképek?
Ezek fotós anyagok voltak, föltételezhetően a Székesfővárosi Pedagógiai Filmgyár mozgó filmjei alapján készült diasorozatok voltak, ők állították elő, ez kiderül az impresszumból, mert ennek az egész műfajnak egy egész jó pedagógiai szakirodalma volt, és ebben egy egész cikk sorozatot is készítettek arról, hogy álljon-e vagy mozogjon, tehát a szemléltetésben nem elégedtek meg azzal, hogy egy folyamatot bemutattak, hanem annak a részletét valahogy meg kellett állítani. A mozgó film erre akár 16-os volt, akár 35-ös nem volt alkalmas, hiszen a nagy gépet nem lehetett megállítani, tehát ezért a filmek elkészíthették szerintem az ilyen rövidített diaváltozatát, amit aztán diavetítő gépeken be tudtak mutatni. Ezekből a régi ábrajöti vetítőkből is van a gyűjteményben, tehát nagyjából rekonstruálni lehetett, hogy milyen eszközzel, hogy vetítették a filmet, de annyira olyanok, mint a mai filmek, hogy a most forgalomban vetítőkkel is lehet vetíteni őket.
És ezek a régi vetítőgépek alkalmasak a vetítésre ma is? Tehát üzemképesek?
Hát elméletileg üzemképesek, de ugye kísérleteket nem folytatunk vele, mert lehet, hogy valamelyik a rövidebbet húzná, vagy egy rövid zárlat, az izzók azért megváltoztak, meg elég régi izzók vannak benne, de elméletileg alkalmas erre, illetve a filmeket be tudja fogadni, mert ugyanolyan a méret, tehát ez, amit kitaláltak a 19. század végén, azért ez a méret a mai napig alkalmazható.
Az 50-es években nagy váltás volt a témában, ugye a vallási témák kikerültek a lehetőségek közül. Mik kerültek be?
Természetesen a politikai témák kerültek be. Itt elsősorban a párt életre való serkentés, illetve nagyon érdekes, hogy a legtöbb film a mezőgazdaság területéről ered, mert ugye a mezőgazdasági dolgozóban a magántulajdonnak azért az érzése vagy érzete, a földosztás meg ugyan tiesztesítés volt, de azért mégis egy olyan, a parasztság volt az az osztály, amelyik leginkább a magántulajdon felé hajlott, és ezért elég sok filmet készítettek, ami a TSC mozgalomba szervezésről szólt, illetve a másik, ami nagyon érdekes, rengeteg oktatóanyag készült, mezőgazdaságban bemutatták a legjobb eredményeket, ilyen tenészet, tyúktenyésztés, mezőgazdasági dohánytermesztés, paradicsomtermesztés, paprikatermesztés, magyar szőlő és bor. Tehát ezek is nagyon érdekes filmek. Ezeket egyébként a szövegeit, meg a szövegkönyveit a mezőgazdasági könyvkiadó készítette el, a filmeket pedig hát a diafilmgyártó készítette, mint egyetlen cég. Tehát ez az a típusú film. Akkor van egy nagyon érdekes anyag, ami mindent fölölel, az pedig a közoktatás számára készült iskolai anyagok, ott aztán minden tantárgyhoz készült, a matematikától, a fizikán keresztül, de ezek főleg azért fizika történet, mondjuk, és nem fizikai kísérletek, diaváltozata, de például Öveges József, aki egy zseniális ismeretterjesztő volt, azért ezt is megoldotta, hogy érdekes fénytani és érdekes mechanikai kísérletek diafilmen, persze utána ki kellett azt a rajzok alapján ezeket a kísérleteket próbálni, és akkor valóban, amit ott lerajzolt, a valóságban az ember láthatta is. Tehát ennek volt egy ilyen szerepe, és a 60-as, 70-es évektől pedig hát az idegenforgalom, a képzőművészet, ugye itt a színes nyersanyag is számít, ezek azok, amelyekkel még színesedett a paletta.
A diafilmgyártásnak, az aranykorának mit lehet nevezni?
A legtöbb film 74-ben volt forgalomban, ekkor diafilm export is intenzív volt, az azt jelenti, hogy a nagyon közismert történeteknek elkészítették arab, perzsa, holland, német, angol, orosz, szerb, szlovák és mindenféle mutációját.
Ez mit jelent? Itt a magyar történetekről van szó, vagy nemzetközi történeteket külföldre is készítettek?
Na most tulajdonképpen ezek elsőben a nemzetközi történetek, ilyenek, hogy mondjuk az Aladdin meg a csodalámpa, vagy a Hóférk és a héttörpe, az szinte a világ összes nyelvén megjelent, ugye ezekkel a Györfi Anna rajzokkal, és voltak speciális magyar történetek, mert például a Gárdonyi láthatatlan embere angolul is megjelent, tehát gondolom, hogy volt egy-két vegyes magyar mű is, amit kiadtak idegen nyelven. A legérdekesebb az, hogy az alaptörténetekből a világirodalom jelentős alkotásaiból is készültek angol, de még mondjuk perzsa nyelvű változatok is. Nem beszélve az ismeretterjesztők, például hogyan keletkezik a villám, az egy orosz filmnek az átvétele, de aztán mi megcsináltuk szlovákul, arabul, mit tudom én, milyen nyelveken.
Mennyire volt jellemző a külföldi diafilmek hazai forgalmazása és a magyar diafilmek külföldi forgalmazása?
Hát ugye ez a külföldi forgalmazás, a magyar diafilmek külföldi forgalmazása az jelentős lehetett, de azok nem kerültek be a hazai forgalmazásba, tehát ott az adott példányok rögtön kikerültek a megrendelő országhoz, tehát a, mit tudom én, a Balatonról szóló filmek, idegen nyelvű változat, ezek rögtön oda mentek. Magyarországon később kezdték el csak nyelvoktatás célból a 70-es évek második felében, vagy 80-es évek elején az idegen nyelvű mutációk hazai forgalmazását. Voltak külföldi magyar nyelvű filmek, mert a magyar lakta területeken, Romániában, Szerbiában, Horvátországban ott készültek ugye olyan filmek, amelyek hát magyar nyelvek voltak, de külföldön elkészült alkotások, tehát ilyen hungarika verzió, és ezen kívül az lehetett még, hogy amikor nagyon nagy volt a diafilmekre az igény, akkor egy adott nyelven megjelentettek filmeket, például lengyelek Lengyelországban készítettek magyar nyelvű filmet, ilyen például a Magellán utazásáról szóló diafilm, vagy ilyen a Walt Disney Péter Pánjának lengyel diafilmjének a magyar nyelvű változata, de például a lengyelek is, ezt én a netről aztán megtudtam meg, hogy a dologgal foglalkoztam, gyártottak görögök számára a diafilmeket, ugyanúgy, ahogy mi is gyártottunk görögöknek diafilmeket. Nem csak a magyar nyelven kiadott Görögországot adtuk ki görögül, hanem még az is előfordult, hogy bizonyos meséket görög nyelven is megjelentettek. Részben azért, mert volt Magyarország is egy jelentős görög kisebbség az 50-es években, de ezek exportra kimentek mondjuk Görögországba, vagy Németországba, vagy bárhol.
Mi az, ami még izgalmas, vagy érdekes dolog a diafilmekkel kapcsolatban?
Én azt gondolom, ami most érdekes, és miről én a moziba fogok tartani egy ismertető előadást a képregény kedvelő klubjának, egyrészt ők nagyon lelkesek, azokért a grafikusokért lelkesednek, akik valaha az 50-es években diafilmeket, meg képregényeket rajzoltak a magyar alkotók, de azt nagyon érdekes látni, hogy nagyjából milyen módon használták például Amerikában ugyanezt a diafilmet az oktatás során, és nagyjából azért a saját korát nagyon jól bemutatja, tehát egy amerikai 50-es években készült diafilm, és ugyanúgy lehet látni, hogy ez az 50-es években készült Amerikában, mint ahogy az 50-es években készült magyar diafilm, és látni, hogy ez Magyarországon készült, de az 50-es években, tehát mint fotó, mert ezek általában fotós anyagok, majd ezekről ott beszélek, saját korszakát visszatükrözi, akár melyik országban készült. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ja, ha ránézünk, ma egy 40 évvel ezelőtt készült, vagy 50 évvel ezelőtt készült amerikai diafilmre, akkor fogjuk tudni azt, hogy az akkor készült, vagy egy francia diafilmnél is, mert azon kívül, hogy más rendszer volt, ugye létezett két világ, vagy két világrend, vagy tábor, de a saját korát, a saját esztétikai hát minőségét azért azt nagyon jól közvetíti a témán túl, vagy a téma mögött. Ez most egy érdekes dolog, hogy ezeket itt sikerült egy-két filmen fölmutatni, hogy mik azok a jellemző nyomok, jelek, amelyek a saját korát bemutatják. Mind a nyersanyag, mind a fényképezés technológiája, mind pedig a beállítások nagyon jellemzőek az adott korszakra.
Akkor még tervekről kérdeznék.
Én nekem mindig vannak terveim, hát egyrészt szeretném térhatású fényképeket készíteni a hazai fejlesztési technikai eszközökről, mert azok, akik honlapon tudják ezt nézegetni, azoknak ez nagyon nagy segítség, hogy el tudják az eszközt térbe helyezni, illetve hát megpróbálnánk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek az ilyen rejtett kincseket szintén bemutatnánk, tehát nem csak ezt az alap mesesorozatot, hanem valamit a történettanításba, irodalomtanításba, és egyáltalán a film kultúrtörténeti históriába is behelyezni ilyen jellegű előadásokat.
Én annyit mondanék mondanék még, hogy elkezdtük bejátszani a filmek előtt, mert nálunk nincs reklám a filmek előtt, ilyen kvázi trailerként az 50 évvel ezelőtti híradókat. És az a terv egyébként most is délután nyitvatartási időben működik már, hogy itt ezen a nagy képernyős tévén szintén ezek a híradó részletek mennek egymás után, és nagy rá az érdeklődés, úgyhogy szeretnénk készíteni többféle válogatást korai híradókból, és ezt rendszeresíteni fogjuk, hogy a filmek elé bevágunk egy-egy rövid híradót, mert ilyen sehol nincs, és mi rendelkezünk ezzel az archív anyaggal.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Dús hajába tép a szél, kék szemében ott a szenvedély. Foltos sok szín ruhája, oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke ő maradt. Így élt a sok-sok év alatt. Testével véd, amikor visszatérsz. Ölén a szerelem, minden öröme hívogat. Arcában látod az arcodat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak a kiállítására hívnám fel a figyelmet Bihari Tibor és Tessényi Rita, Képmások és más képek. Tessényi Rita nyaranta művésztelepet szervez Szántódon, már több egyéni kiállítása volt, illetőleg csoportos kiállításokban is rendszeresen részt vesz, vele együtt tanul festeni az utóbbi években Bihari Tibor. Tessényi Rita festészetére jellemző az atmoszférikus levegő perspektíva, tehát nagyon rugalmas a színharmónia készlete, és ezzel könnyed levegős hatásokat ér el, ezekre törekszik, színtelített képalkotás jellemző rá. Szintén modern művészeti kiállítás tekinthető meg Győrben, az Eszterházi palotában. A világképalakítás terei, Vajda Júlia kiállítása. Vajda Júlia 1913-tól 1982-ig élt, és munkássága a 20. századi magyar modernizmus két korszakát fogja össze, egyrészt az európai iskolát, tehát 1945-48 közötti időszakról van szó, figuratív, szürrealista világ ennek a iskolának a jellemzője, másrészt pedig a 60-as, 70-es évek kísérletező, absztrakt, konceptuális és geometrikus törekvéseit, amelynek a sokszínűsége egész életművét végigkíséri. Közben az 50-es években is jellemző volt a nyugat-európai művészet problémáival és törekvéseivel való együttműködés, a felé figyelés, nem a hazai szürke magyar valóság volt az, ami munkásságának a központi témáját alkotta. Jellemző rá a sokszínűség, a csapongás, ahogy ő maga mondja, engedette az ihleteknek és az ötletek impulzusának. Győrben a Napóleon házban is modern kiállítás nyílt, művészeti kiállítás, az 5. árt tárlat, csoportos kiállítás a Rómer Múzeumban a kiállítás címe, és az Alkotó Rajztanárok Társasága, Árt 9000 a társaságnak a neve, alkotásait mutatja be, ők Győrben élő és a városhoz kötődő művészek, akik 10 éve működnek már így együtt, egyesület formájában, és 5. alkalommal rendezik meg a téli tárlatot. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egészen más jellegű kiállítással várja látogatóit, Plázavilág, a plázák szerepe a mindennapokban, a kiállítás címe, és valóban erről a multikulturális millióról szól, ahol külföldi termékek és magyar termékek egy különleges egyvelegben találhatók, nem csak vásárlás, hanem szórakozás, pihenés, illetőleg különböző szolgáltatásoknak az igénybevételére is lehetőség van. Tehát eszünk, iszunk, szórakozunk, moziba megyünk, beszélgetünk és vásárolunk ezekben a plázákban, amikben a vásárlási szokások mások, mint a korábbi bevásárlóközpontokban voltak, és amelyek tulajdonképpen városok a városban, és a városnak az életére is komoly hatással vannak. Ennek a pláza virágnak a jellegzetes elemeit, kellékeit és díszleteit mutatják be, a hozzájuk kapcsolódó szokásainkat, szórakozási formákat, a látogatói réteget, amelyik ide jár, de a hazai plázáknak a történetét is fölvetítik, illetőleg kérdéseket vetnek föl. Mindjárt a bejáratnál az a kérdés található, szabadok vagyunk-e a plázában. Egy olyan helyen, ahol millió kamera figyeli a viselkedésünket, tetteinket. És egy olyan helyen, amely folyamatos fogyasztásra ösztönöz, és amelyeknek az elterjedése és a látogatószáma grafikonok segítségével tanulmányozható hazánkban. A 20 éves történet, de a korábbi amerikai gyökerek is megismerhetők. Felveti a kérdést, hogyan befolyásolják ezek a plázák a mi életünket, illetőleg vidéken az egész város és a régiónak az életét. A kiállítás elején a legnagyobb étteremláncokat is bemutatják, a csomagolással, dobozokkal, poharakkal, jelezve a gyors étkezdéknek a létét, mindezeket folyosószerű térben, asztalokon helyezik el. A plázázási szokásokkal kapcsolatban a különböző korosztályokat is megjelenítik, sőt a középiskolás korosztálynál az általuk készített videókból lehet megismerni, hogy mit jelent számukra, milyen élményeket, érzéseket kell vennük a pláza. Tehát a vásárlás összetett folyamatáról van itt szó, az internetes vásárlás elterjedésének a hatását is fölveti, kérdés formájában hogyan fog ez hatni a pláza világra. Jellemző az állandó kérdésfelvetés, az állandó gondolkodásra késztetés, de a választ nem adják meg, hiszen pont az a cél, hogy mindenki tovább gondolja. Szintén Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban egy fénykép kiállítást tekinthető meg, a 13. repülőszázad, amit Flick 13-nak neveztek, első világháborús fényképalbuma, a galiciai és az erdélyi mindennapokba engedt betekintést az osztrák-magyar hadseregnek a századában készült képek segítségével, a frontot, lövészárkokat, illetőleg a háborús célponttá vált településeket felülről a levegőből mutatják be. Érdekesség, hogy Weinstock Ernő állította össze az albumot, aki a két világháború között az ország legnagyobb képes levelező lapszállítója lett. A hagyatéka több mint 6000 negatívból, fényképekből, illetőleg képes levelező lapokból állt, a Nemzeti Múzeumba került, innen van a válogatás. Ezek a képek nem csak a világháború szempontjából lényegesek, érdekesek, hanem a várostörténet, a fényképész ipar fejlődése, illetőleg a képes levelező lap kialakulásának a története szempontjából is. Szintén Budapesten a Klebersberg kultúrkúriában itt éltünk, így éltünk. Fénykép kiállítás, ahol azonban rajzok, grafikák és karikatúrák is vannak, és hogy kiket mutatnak be a művészvilág képviselőit a két világháború közötti időszakból, tehát aki kíváncsi arra, hogy Karádi Katalin, Tolnai Klári, Kismanyi, Latabár Kálmán, Bajor Gizi, Jávor Pál és mások milyenek voltak, mint turisták, háziasszonyok, strandolók és egyéb feladatkörben, az érdemes eljöjjön és megnézze a Klebersberg kultúrkúriában ezeket a felvételeket. Viszont, ha valaki egy vidéki város életébe szeretne betekinteni, akkor a Csornai Múzeumban Csornai házak, Csornai családok című kiállítást érdemes megnézni. 1900 és 1950 közötti fényképeken lehet megismerni a családokat és az épületeket. Tekintélyes gazdacsaládok vannak itt, iparosok, kereskedők, értelmiségi családok is, mint például Szupper Alfred, Detre Jenő, Énekes Hugo, de a Csornai Kádár, Cukrász, Mézes Kalácsos, Kőműves, Gabona és Liszt kereskedő családok egyaránt megtalálhatók, a fényképek között pedig tárgyak a korabeli népi életmódot tükrözik, kelengyetároló bútorok formájában, így díszes tulipános ládák és festett szekrények is láthatók. Ha már a néprajzhoz is eljutottunk, akkor a Zalaegerszegi Göcsei Múzeumban is érdemes ellátogatni, Születés néprajzi kiállítás. A címe annak, ami a terhesség, szülés, gyermekágy és keresztelő tematikát dolgozza föl, immár a múzeumnak a átmeneti rítusok második kiállítása, a sorozatban az első kiállítás az esküvői szokásokat mutatta be, elsősorban a tárgyak segítségével. Itt is ezt követik, ezekkel mutatják be, hogy hogyan került a világba a baba, illetőleg tagozódott be a társadalomba. Az idők folyamán azonban megnőtt a tárgyaknak a száma, és az utóbbi időben pedig egy újkori rítus is megjelent, a legyen mindenről emlék, fénykép és különböző emlékeknek a készítése. Néprajzról évén szó, nem szabad megfeledkezni, a Miskolci Herman Otto Múzeum Herman Otto a belvárosba költözik című kiállításáról sem, hiszen Herman Otto a Magyar Néprajzi Társaság alapítója volt, nagyon komoly néprajztudós, emellett azonban sok egyébbel is foglalkozott, zoológia területén például a madarak, a halak és a pókok terén rendkívül komoly munkákat hozott létre, melyek ma is alapvetőek, és a régészet terén is maradandót alkotott, hiszen ő volt az, aki felfedezte, hogy az ősemberek Magyarországon is éltek, a Miskolcon talált szakócák segítségével, tehát a paleolit kutatást is elindította, ugyanezzel a tudományos barlangkutatást is. Természetrajzi tevékenységénél jellemző, hogy 1877-ben indította, és 10 évig szerkesztette is a természettudományi füzeteket, és az Aquila madártani folyóiratot is ő indította útjára 1893-ban. Mindemellett politikai tevékenységében, az országgyűlési munkájában a függetlenségi párt képviselőjeként 1879 és 1886 között vett részt. Egy másik érdekes személyiség dr. Patai Pál régész. A Magyar Nemzeti Múzeumban Patai 100 címmel róla emlékeztek meg, december 8-án ünnepelte 100. születésnapját. Az első régészeti lelet, ami nevéhez fűződik, 1929-es, ekkor gimnazistaként gyűjtött be és adott át egy bronzkori leletegyüttest a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Ez az érdeklődés aztán a későbbiek során egész életét meghatározta, hiszen régész és ipartörténet kutatóként éli életét, összesen 13 önálló monográfiája és több száz tanulmánya született. A kiállítás tehát róla emlékezik meg. És ha már a régészetről van szó, akkor a Zóki helytörténeti kiállítás állandó kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet, mert ez a város Pécs környékén van egyébként, 1290-es évektől ismerjük írásos emlékek alapján, és egy Várhegy nevezetű bortermelő domb a középkor óta tartozik hozzá. Nos, ez az a domb, ahol 1917-ben fedezték föl az első korabronzkori időszakból származó leleteket, majd 1919-ben a szerb hadsereg végezte az első ásatást a háború utáni megszállás idején, így ezek a leletek Belgrádba kerültek, de sajnos teljes értékű dokumentáció nem maradt fönn róluk. A következő ásatás 1943-ban Török Gyula nevéhez fűződik, aki viszont csak egy kisebb részt tárt föl. 1977-ben kezdtek alaposabb kutatásokba, és tulajdonképpen ez az az időszak, amióta viszonylag jól ismerjük a zóki kultúrát. Kiderült az is, hogy nem az első, tehát nem a bronzkor óta lakott ez a település, hanem már a rézkorban is, a Lassinia-Balaton kultúra a 4. évezred elején kimutatható, majd követte ezt a bádeni kultúra, ez késő rézkori kultúra, és ezután jött az az bizonyos zók kultúra, aminek a névadó települése a korabronzkorból. Körülbelül 300 évig állt fenn ez a kultúra, épületek is maradtak fönn belőle, az épületeket védelmi árok vette körül, maga a település a teljes fennség területét magába foglalta, a lakóházak mellett égetőkemencék voltak, díszes és egyszerű fazekas agyag és csonteszközöket találtak, nagyon bőséges leletmennyiséget, és ami különlegessége ennek a kultúrának, hogy a fémtárgyak is nagy bőségben találhatók meg, azéntartalmú réz, szulfidércet olvasztottak tulajdonképpen ki. Számos öntőforma és olvasztott égely tanúskodik arról, hogy folyamatosan használták, vagyis a nyersanyag kereskedelmi úton rendszeresen érkezett ide. Tehát a kovács mesterség kialakulása mindenképpen ehhez az időszakhoz köthető. Előzetesként pedig a Makói József Attila Múzeum kiállítására hívom fel a figyelmet, ahol Pataki Ferenc Prima-díjas festőművész életművét mutatják be, pontosabban munkásságának egyfajta keresztmetszetét, hiszen több mint 40 éve fest, és többször volt a Makói művésztelepnek az alkotója. A kiállításon a közeli és a távoli világ egymásba kapcsolódásának a kifejezése áll a középpontban, mint művészeti feladat, és mindezt a természet arca a szegedi napsugaras házak és az alföldi témákon keresztül mutatja be. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.